Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában foglalkozunk a tokiói olimpia eddigi sikereivel, lesz szó Szilágyi Áron és Milák Kristóf győzelméről, a többi magyar éremről, emellett kitérünk a jövő heti várható szereplésre, kiemelten a birkózók, a kajakozók és a kenusok versenyeire. Tartsanak velünk! Az első hivatalos versenynapon Szilágyi Áron megszerezte a magyar küldöttség első aranyérmét a tokiói olimpián. A vasas kardvívója immár háromszoros olimpiai bajnok, majd a csapattal bronzérmet szerzett. Szilágyi Áron sikereinek egyik legfőbb titka, hogy a kudarcokat is jól tudja kezelni, mondta az Inforádiónak pszichológusa Faludi Viktória. A riporter Virányi Zsolt.
10 éve foglalkozunk azzal, hogy lelkileg és mentálisan jó állapotban legyen, és hogy tudja ezt a fokozott koncentrációt, fokozott terhet viselni a páston. Nagyon sokan tudnak jól vívni, nagyon sokan tudnak nagyon-nagyon jól vívni, de az a mentális teher, ami ilyenkor 7-8 percig van, az nem biztos, hogy mindenki jól tudja viselni. Úgyhogy ez volt a feladat az Áronnál, hogy az ő lelki jól létén kívül, mert alapvetően nem lehet elválasztani a kettőt, mert hogyha valaki nincs jól, akkor nem tud koncentrálni, de hogy ezen kívül az volt a legfontosabb, hogy mindenféle technikával el tudja sajátítani azt, hogy hogy lehet például 3 órát várni két alszó között, ugye most is ezt láthattuk. Az volt a másik fontos dolog, hogy abban a 7-8 percben az égvilágon semmi ne tudja kizökkenteni. Éppen hallgattam vele egy interjút, és ő is mindig kiemeli ezt a lényeg szerepet, hogy neki a dükkezelést, azokat, hogy a bíróval ne foglalkozzon, hogy semmi mással ne foglalkozzon, csak azzal, amit tud kontrollálni, és amit ő tud irányítani, csak azzal tudjon foglalkozni, úgyhogy ez volt a munkánk jelentős része, hogy ezt kitaláljuk, hogy neki melyik technika fekszik, mi az, ami neki testhez álló, és hát azt hiszem, hogy ezt mind a 3 olimpián nagyon jól sikerült teljesíteni. A legutóbbi, tehát a mostanira 5 érzést találtunk ki, vagy 5 szót, amit ő el is mondott, hogy ezt mantrázta, hiszen 5 asszóra készültünk, nem kevesebbre, és hát ezt ő teljesítette.
Ez az 5 szó akkor mit jelent? Hogy...
5 érzés, hogy a bizonyos asszóknál mire kell figyelnie. Ugye nagyjából előre lehetett látni, nem teljesen, ugye, mivel ő kiemelt volt, hogy ki kell fog vívni, és hogy ott neki mi az a nagyon fontos dolog. Ilyen volt a türelem, ilyen volt, hogy uralni kell, ilyen volt, hogy irányítania kell, hogy lendületből vívjon, tehát hogy ezek voltak a kulcsszavak és a mögötte lévő érzések, amik abban segítették, hogy csak arra tudjon fókuszálni, hogy ő mit érez, hogy érzi, és hogy arra a tudatosságra, ami benne megvan, és azt hiszem ezért is lett ő világklassz is, vagy világsiker, mert hogy nagyon-nagyon tud összpontosítani arra, amit elhatározott.
Amikor elkezdtek közösen dolgozni, akkor már megvolt egy nagyon jó alapanyag, tehát hogy vele született adottságai vannak Áronnak, vagy pedig azért valahonnan el kellett jutni már a londoni olimpiáig is vele.
Igen, így van, tehát hogy valahonnan el kell mindig jutni. Ugye ilyenkor mindig 2 dolog nagyon fontos, hogy mennyire illeszkedik a pszichológus és a paciens egymáshoz. Azt hiszem, hogy ez 10 év alatt nagyon jól kialakult, és hogy ezt már elsőre lehetett tudni, én is éreztem, hogy tudok vele dolgozni, hogy megvan hozzá az én tudásom is, és ő is bele tudja adni azt a tudást, ami neki van, azt az önreflexiót, azt az önismeretet. Természetesen el kellett jutni valahova, szerintem London előtt egy 1,5 évvel jelent meg talán nálam, és akkor 1,5 év alatt elkezdtünk azon dolgozni, hogy is kell ezt csinálni. Londonban ugye egy nagyon lendületes, még talán mondhatom kamaszt láttunk, és aztán egyre érettebbé vált az Áron, és én ezt végig tudtam követni, és végig tudtam segíteni, és azt gondolom, hogy a legnagyobb sikere neki az, hogy valahogy a kudarcot is megtanultuk együtt kezelni, és ő ebben nagyon jó lett. Tehát, hogy azért ebben az elmúlt 5 évben volt egy pár olyan helyzet, ami igényelte azt, hogy az ő megküzdő képességét valahogy elő kellett venni, és egyre jobban csiszolni.
Mert hogy ott volt a 2019-es budapesti hazai rendezésű világbajnokság, amikor rögtön az első mérkőzésen egy japántól kikapott Áron. Ha csak azt nézzük, hogy onnan hogyan lehetett talpra állni, akkor az egy milyen folyamat volt Covid-dal megspékelve.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy ebben volt egy év nagyon-nagyon kemény, lelkileg nagyon megterhelő időszak, és ezt azért láttuk a sportolókon, tudjuk, hogy nekik a lételemük egyrészt az edzés, másrészt meg az, hogy valahogy az ő munkájuknak a mutatója a verseny. Na, ezek nem voltak, és hát ebből lett a galiba, a lelki galiba mindenkinél, úgyhogy nem volt könnyű Áronnak ezt így végig csinálni, de azt gondolom, és pont az előbb is hangsúlyoztam, hogy igazán ebből lesznek mindig a sikerek. Ugye a pszichológia azt mondja, hogy abból tanulunk valamit, hogyha a megküzdési potenciálunkat, az összes ilyen megküzdési eszközünket valahogy megtanuljuk alkalmazni, és az élet során mindig történik valami, ami nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, bármilyen tragédia, bármilyen krízis, és ebből fölállni igazán az nyújt nagyon erős önbizalmat, és azt gondolom, hogy ez látszott Áronon, már amikor ismét, ugye mindhárom olimpiánál, amikor láttam kilépni az ajtón, én azt gondoltam, hogy mi mindent megtettünk, és egyszerűen nem történhet más, mint hogy ezt az olimpiát megnyeri ismét.
Faludi Viktória pszichológust hallották. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Decsi Tamás, Gémesi Csanád összetételű férfi karcsapat a harmadik helyet szerezte meg Tokióban. Az amerikaiak legyőzése után az olaszoktól kikapott, a helyosztón ugyanakkor nyert a németek ellen. Kalapos Mihály kérdezte Nemcsik Zsolt olimpiai ezüstérmest, világbajnokot.
Túlságosan izgalmassá vált a vége, bár így is nyertünk 5-0, tehát hogyha valaki csak ránéz a végeredményre, azt mondja, hogy hát ez a magyar csapat ez viszonylag sima mérkőzésen győzött. Hát ugye az Áron egy kicsit izgalmassá tette nekünk itt a végét. Nehéz befejezni, lélektanilag ez egy nagyon nehéz szituáció, egy megnyert helyzetből, 15-0 előnyből befejezni, és a német vívó ilyenkor minden egy lapra tett föl, minden bejött neki, Áronnak meg semmi nem jött be. Nem érezte egyszerűen. És amikor meg már próbáltad a figyelni jobban, akkor meg már nem jöttek össze a kis szerencsek. Hiányzott, de hát azért valahogy csak összehozták korálénkba.
Azért elég sokat, 25 évet kellett várni egy újabb éremre, kartcsapat éremre. Ugye legutóbb 1996-ban Atlantában sikerült ez.
Igen, nagyon, nagyon érett, és ez a csapat erre az éremre rászolgált. Kicsit fáj a szívem, mert itt egy szebb éremre is rászolgált ez a csapat az olaszok elleni elődöntőbe. Sajnos nem vívott annyira jól a társaság, mint amennyire kellett volna, és az olaszok megint kiénekelték a sajtot a szánkból. Hát ennek a szakmai okait majd a vezetés elemzi, azt nem szeretném taglalni, viszont nagyon fáj a szívem, egy kicsit úgy érzem, mint a gyermek, akinek elvették a játékát, hogy ez a Dél-Korea elleni döntő nem jöhetett létre. A bronzérmet ebből kifolyólag egy kicsit dacból is nagyon komolyan nekiállva szerezték meg a srácok, ellentmondást nem tűrően vívtak egészen az utolsó mérkőzésig, de így is meglett, azért ez egy igen szép eredmény így is.
Szatmári András egyébként elég önkritikus volt, azt mondta, hogy miatta ment el az olaszok elleni mérkőzés, de az mennyire nehéz most ebben a vívósportban, hogy ugye muszáj cserélni, különben nem kapja meg mind a négy vívó az érmet. Tehát jelen esetben ugye a bronzmeccs előtt Decsi Tamást le kellett cserélni, Gémesi Csanádot pedig be kellett hozni.
Mivel a csapat Csanáddal állt föl alaphelyzetben, teljesen mindegy, hogy éppen melyik vívó a Szatmári és a Szilágyi mellett a harmadik ember, mind a kétféle összeállításban ugyanazt a teljesítményt képesek hozni. Nem lehet tudni, hogy mi lett volna, ha előbb cserélünk, mi lett volna, ha nem cserélünk. Annyi biztos, hogy az alaptaktika az volt, és ezt minden érintett féle is nyilatkozta, hogy mindenképpen fogunk valamikor cserélni. Lehet ezen vitatkozni, hogy kellett volna esetleg az amerikai meccs után cserélni, lehetett volna párni még, nem tudom, megmondom őszintén, nem is ez a lényeg. Sok összetevős volt ez az elődöntő, ugye ami a kulcs mérkőzése volt ennek az olimpiának, nem sikerült sajnos legyőzni az olaszokat.
Ugyanakkor legyünk pozitívak, hiszen ugye Gémesi Csanád és Decsi Tamás, hogy úgy mondjam, már nem a legfiatalabb, és nekik nem volt olimpiai érmük, most már ez sem hiányzik a pályafutásukból.
Így van, azért egy olimpiai érem az érem. 25 éve nem volt ilyen. Ebben benne volt az is mondjuk, hogy volt, hogy nem jutott ki a karcsapat, volt, hogy nem volt karcsapatszám az olimpián, ugye a legutóbbi riói olimpián ilyen nem volt. Azért nagyon ennek a szakágnak nagyon kijárt már ez az érem, most ez egy bronzérem lett, és ezért minden érintettnek jár a gratuláció.
Nemcsik Zsolt, világbajnok, olimpiai ezüstérmes kardvívót hallották. Élete első olimpiáján ezüstérmes lett a párbajtőrvívó Siklósi Gergely Tokióban. Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitányt kérdeztük.
Gergő megnyerte ugye az utoljára a világbajnokságot, és azóta folyamatosan extra eredményeket produkál. Több mint egy év telt el, ez egy világkupán, a helydenhelyi világkupát például megnyerte a világrendő világkupát, akkor utána az anyamaradjóban szerepelt, és azért nem lehet örökké formába lenni éveken keresztül, vagy hónapokon keresztül, szerintem most jött ez a kis pillanat el neki, de remekül könnyedén vívott, bátran vívott, szépen is vívott. Itt az utolsó harmadban valóban már nekem úgy tűnt, én meg is mondtam neki, mint egy kicsit az akkumulátor lemerült volna, de hát ez teljesen érthető, mert egy ilyen fiatal tapasztalatlan versenyzőnek, aki nem rendelkezik akkor a tapasztalattal olimpián vagy világversenyekkel, annak azért sokkal több energiába kerül, úgy szellemileg, mint fizikailag, de maximálisan megállt a helyét, ez az ezüstérem, ez fantasztikus. Van a végén egy kicsit talán, ha több tűz van benne, még lett volna esélye, de hát ezzel nem lehet mit kezdeni, tudomásuk venni, és a legnagyobb főhajtások, gratulálni kell neki.
Ő maga is úgy nyilatkozott, hogy örül ennek az ezüstéremnek, és Dancsázi Nagy Tamás az edzője is, akinek persze nem lehetett könnyű, hiszen 5 évvel ezelőtt Imre Gézával szintén ezüstérmet szerzett. Önmagában ez remek eredmény, de két döntőt elveszíteni egymás utáni olimpián, nyilván fájó pont még így is.
Igen, hát Gézai azért egy kicsit közelebb volt a dolgokhoz, ezt kérdezhetem, mindannyian emlékszünk, de kicsit gonosz módon, ahogy ezt régen az NDK-ban mondták, hogy első a győztes, második a vesztes, hogy harmadik a nemzetségen, szégyen, és a többi, tehát ez így ment végig, én ezt hallottam Lipcsei Egyetemen. Valóban más azért az arany, ez egy óriási lehetőség, az ember olimpiai döntőt ív, és lehet aranyérmes is, de ha valami egyszerűen az akkumulátor lemerül, akkor nagyon nehéz azt újra időteni, főleg mondom, majd a tapasztalatok hiányába is.
Udvarhelyi Gábort, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányát hallották. A budapesti világbajnokságon aratott sikere óta is sokat fejlődött Siklósi Gergely. Hangsúlyozta a tokiói ezüstérmesről a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea. Kalapos Mihály kérdezte a Magyar Szövetség alelnökét.
Van hiányérzet, vagy pedig teljes a boldogság?
Hát természetesen van hiányérzet, hiszen azért egy olimpia aranyérem vívás, akkor mindig szeretne győztesként lejönni az ember. De ha arra gondolok, hogy a Gergő aláírt volna-e egy ezüstérmet az induláskor, azt mondjuk nem tudnám pontosan megmondani, de én azt hiszem, hogy ha engem kérdeznek, én azt mondtam volna, hogy igen.
Tulajdonképpen őt a közvélemény a budapesti világbajnokságon ismerte meg 2 évvel ezelőtt, amikor világbajnok lett, tehát szinte az ismeretlenségből robbant be, nem?
Így igaz, és megmondom őszintén, hogy most, hogy Gergőt néztem ugye az összes asszonyát az olimpia alatt, azt mondom, hogy még ahhoz képest is rettentő sokat fejlődött, tehát ott lehetett azt mondani, hogy talán napja volt, vagy mázlia volt, de itt most egyértelműen, kőkeményen a lehető legjobb vívást mutatott be, amit én itt láttam. Olyan fantasztikus asszok voltak, hogy szerintem aki nem vív, az is élvezhette, mert annyira egyszerű, tiszta, egyértelmű tusokat adott, hogy hihetetlen volt.
Ráadásul, amit talán kevés párbajtőrvívóra jellemző, hogy a nagy előnyök birtokában is az egylámpás tusokat erőltette, holott mondjuk 4-5 találat előnynél mehetett volna az együttesekre is.
Igen, de ez az, hogy amikor lehet látni, hogy egy vívó egyben van, amikor nem arra megy, hogy az idővel játszon, hogy az kihúzza, hanem egyszerűen érezte a vívást, élvezte a vívást, tehát ez jött le a vívásába, hogy az élvezet, és ilyenkor az ember bizony akciókat tust akar adni, nem érdekli őt az, hogy még van hátra 5 másodperc, 10 másodperc, vagy vezet 1-2 tussal.
A döntőben mi hiányzott a francia kanon ellen?
Annyira más stílust vívott a francia, ami Gerinek szerintem kevésbé fekszik, hiszen ő egy nagyon magas, hosszú nyúlánk srác, a francia pedig egy jóval alacsonyabb, nagyon rugalmas a francia, és nem megbántva franciát, mert aki olimpiai bajnok, az mindig a legjobb aznap. Közel sem rendelkezett olyan repertoárral, mint a Gergő, viszont ezek a begugolások, alulról beleszúrók, ez neki feküdt, és a Gerinek ugye a magassága miatt elmentek a szúrások a feje fölött.
5 évvel ezelőtt Rio de Janeiro-ban is ebben a fegyvernemben magyar ezüstnek örülhettünk, Imre Géza jó voltából. Van egy közös kapocs Siklósi Gergely és Imre Géza között, Dancsázi Nagy Tamás az edző.
Így igaz, Tamás mind a két versenyzőt már készen kapta, már úgy értve, hogy mind a kettő felnőtt versenyzőként érkezett hozzá, és azért ilyenkor az edzőnek borzasztó nagy felelőssége van, hogy a kapott anyagot nem csak megőrizze, hanem tovább tanítsa, ami mind a két esetben sikerült. Bízom benne, hogy előbb-utóbb a két ezüst után érkezik Tamás életében is egy aranyérem, sőt, szinte biztos, mert lehet látni, hogy a kezei közé kerül egy ember, akkor azért az jó útra tudja tenni. Ez most nem jött össze, szerintem nagyon sok edző cserélne vele.
A felfedezője viszont, mármint Siklósi Gergely felfedezője, Szalai Gyöngyi volt.
Igen, hát megmondom őszintén, amikor az először megkérdezted, hogy hiányérzettem, ugye itt az első kérdés az ez volt az interjúban, megmondom őszintén, hogy nekem végig a Gyöngyi járt az eszembe, hiszen nekem ugye ő csapattársam volt. Én tudom, hogy a Gyöngyinek Geri mit jelentett, és ismertem is a Gyöngyinek a személyiségét. Azt hiszem, hogy ha most valaki sajnálja ezt az olimpiai arany elvesztését, akkor Gyöngyi az, aki leginkább fájlalja. Ugyan nincs már itt köztünk, de biztos, hogy Gerivel volt végig.
Nagy Tíme a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívót, a Magyar Vívószövetség alelnökét hallották. Öt karika. Nem akármilyen malőrök után készülhetett Milák Kristóf a 200 méteres pillangúszás döntőjére, de így is nagy fölénnyel olimpiai csúccsal győzött. Kaposi Dávid kérdezte Milák Kristóf mesterét, Selmeci Attillát.
8 éve dolgozik Milák Kristóf, gondolta volna, amikor elkezdte egyengetni az útját, hogy ebből olimpiai bajnoki cím lesz?
Nem, hát akkor álmomban se gondoltam volna. Ugye 2014-ben kezdtem el foglalkozni a Kristóffal, mint 14 éves fiatal fiúval. Egy volt a csoportból. Az első olyan pozitív benyomások, amikor úgy láttam, hogy ez a gyerek az átlagnál jóval jobb képességű, az 2014 nyarán, amikor elindult 100 méteres pillangúszásba, azt hiszem a serdülő bajnokságon, és ott teljesen meglepetésként megnyerte. Abszolút nem számítottunk rá. Azt hiszem 7-es pályára vagy 8-as pályára került, és onnan megnyerte. Az volt az első olyan momentum, amikor azon gondolkoztam, hogy ez a gyerek ez nem valószínű, hogy hátúszásban fog jeleskedni, ugyanis addig korábban azt mondta, hogy ő a hátúszásról szeret, és úgy érzi, hogy őben inkább a háton van a fantázia. És ez volt az első olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy azt mondom, na, inkább meg kéne próbálni a pillangót. És akkor a következő évben már a pillangúszásra helyeztük a nagyobb hangsúlyt a felkészülés során, és ez bejött. 2015-ben már az európai ifjúsági verseny ott már harmadiknak bejöhetett valószínű, de pont elromlott a elektromos időmérő a pályáján, és kézi időméréssel így kihozták őt, azt hiszem talán negyediknek, és borzasztóan föl volt háborodva, mert ő úgy érezte, hogy másodiknak érkezett be. És utána a következő évben, aztán 2016-ban pedig már ifjúsági Európa bajnok lett egyértelmű 200 pillangón, nagyon-nagyon nagy eredménnyel. Az volt az első olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy az én versenyzőm egy klasszis versenyző, és akár világklasszissá is válhat. De az igazán nagy teljesítményre még egy évet várni kellett, 2017-ben, amikor a 100 pillanatban teljesen meglepetésszerűen a dobogó második fokára 50,62-vel új országos csúcsot úszott, és ezüstérmes lett. Na, az volt az, amikor viszont azt mondtam, hogy ez a gyerek egyszer akár olimpiai bajnok is lehet. 2017 nyarát írjuk ekkor. 2018-ban Európa-bajnokságot, megnyeri az Európa-bajnokságot, közte ifi olimpia, meg ifjúsági világbajnokság. És utána jött 2019 Guangzhou világbajnokság, ahol világbajnok lett, világcsúccsal ráadásul. Na, az egy óriási löketet adott minden szempontból, neki is, nekem is. Ugye akkor már egy évre vagyunk a elkövetkezendő olimpiától, ugye akkor mi nem tudtuk, hogy mi lesz. Próbáltunk készülni itt is a 200 pillangóra, ugye elmaradt az olimpia, ennek azért elég sok negatív következménye volt, pszichés alapon megviselte a Kristófot is, covidos lett, kihagyott, nem volt kedve úgy készülni, sok probléma volt. Megmondom őszintén, sokszor megfordult a fejembe, hogy vajon föl tudunk-e tisztességesen készülni erre az olimpiára, de végül is hála Isten úgy érzem, hogy most januártól jól ment a felkészülés, és az Európa-bajnokságon elért teljesítmény, ezt úgy érzem, hogy igazolta, nagyon jól úszott a Kristóf. Úgyhogy úgy jöttünk ide Koreába a akklimatizációs edzőtáborba, hogy mi vagyunk a nagy esélyesek. Megmondom őszintén, a verseny előtt nagyon nem féltettem. Azt mondanám, hogy itt a 90%-ban biztos voltam abban, hogy megnyerheti, viszont természetesen mindig óvtam attól, hogy nehogy valami váratlan dolog közben jöjjön, ami sajnos közben jött, mint kiderült, miközben nem is egy, nem is kettő, több is. Ez egy megint egy intő példa arra, hogy nem lehet biztosra menni. Mindig jöhetnek olyan tényezők, amik akadályozzák a gyereknek a teljesítményét, mint szemben sültünk most is ezzel, ugye gatya elszakadt, ott felejtette a kártyáját, elnéztük az időt, később kerültünk a melegítő medencébe. Tehát sok olyan zavaró tényező volt. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy amit láttunk a tőle, eleve lassabban kezdett, nem mert elkezdeni, biztosra akart menni. Tehát egy nagyon-nagyon biztos harmadik hosszú kezdve meg uralta a medencét. Tehát annyit úszott, amennyi elegendő volt ahhoz, hogy győzzön, egy kinézett oldalra, tehát nem volt kétséges a győzelme. Én úgy érzem, önmagának viszont egy kicsit szerintem csalódást okozott, mert ő jobbat várt. Nem volt még fölkészülve erre, egyrészt ez volt az első olimpiája. Első olimpiát ekkora teherrel, hogy rögtön négyes pályán tudta, hogy mindenki tőle várja jó eredményt. Ez nagyon-nagyon nagy teher volt. Én éppen ezért nem szívesen beszéltem a világcsúcsról. Én úgy mondtam, hogy legtöbbször az olimpiai, vagyis a nagy eredmények akkor születnek, amikor nem is várja az ember, hiszen Guangzhouban is így volt, senki nem várt tőle aranyérmet, nem úgy aranyérmet, és erre világcsúcsa lett aranyérmes. Tehát olyan eredményeket tudott felmutatni, én egészen biztos vagyok benne, hogy majd eljön az az idő újra, majd szeptembertől vagy októbertől elkezd készülni, és föl lesz, és olyan állapotban lesz, hogy fogjon még világcsúcsot úszni. Én azt hiszem, tehát a 200 méteres pillangószás világcsúcsának az idejét, még én nagyon remélem, hogy még egy jó ideig Milák Kristóf fogja tartani.
Selmeci Attilát, az olimpiai bajnok úszó Milák Kristóf mesterét hallották. A négyszeres ötkarikás ezüstérmes, kétszeres világbajnok Cselászló a 200 méter vegyes döntőjében elért pénteki hetedik helyel befejezte pályafutását a tokiói olimpián. Az októberi budapesti világkupán búcsúztatják az élsporttól, az eseményre a tervek szerint meghívják az amerikai Michael Phelps-et is. Számolt be az Inforádiónak a Magyar Úszó Szövetség elnöke Vladár Sándor. A riporter Kalapos Mihály.
Július 30-án arról nevezetes, hogy Cselaci utoljára ugrott versenymedencébe. Egy élő legenda kivívta Tokió indulás jogát, és döntőbe is került, és egy erős harcban egy hetedik helyet behúzott. Én azt gondolom, hogy egy klasszikus életmű, az egyetemes úszósport olyan alakja, ami kitörölhetetlen abból a 110 éves történetből, ami a magyar úszósport, a magyar egyetemes úszósport, teljesen biztos, hogy egy komplett fejezetet fog kapni. Lehet hosszasan sorolni az eredményeit, de szerintem a műsoridő sem lenne elég hozzá, hogy ezt elmondjuk.
Önnek mi vele kapcsolatban a legnagyobb élménye?
Nagyon-nagyon sok élményem van, de egyet hagyd mondjak el, és akkor mindenki érteni fogja, hogy mire gondolok. Nem sok évvel ezelőtt a TipMix csinált egy országos felmérést 60 ezer résztvevővel, akik ebben a fogadásban benne voltak, és kérdéseket tettek föl. Az egyik kérdés, hogy ki volt véleményük szerint minden idők legeredményesebb magyar egyéni sportolója. A tegelszegi Krisztát húzták be 90%-ban, és csak utána jött a 6-3. A másik kérdés, és ez a lényeg, hogy ki volt minden idők legszimpatikusabb, legszerethetőbb, nem olimpiai bajnok sportolója, és a 60 ezer emberből 52 ezer úgy gondolta, hogy ez Cselaci legszimpatikusabb. Én is így szavaznék. Cselászló egy olyan alakja volt ennek a magyar úszósportnak, aki mindig hitt a munkába, a kemény munkába, hitt a körötte lévő emberekben. Ő soha nem magyarázkodott, soha nem keresett kifogásokat, ő mindig tette a dolgát, és 35 évesen egy recsegő, ropogó testtel, de lélekben teljes egészében készült Tokióra. A sporttermeli nagyságát tükrözi, hogy még az országos bajnokságon kérdés volt, hogy ki tudja elvívni a kvalifikációját Tokióba. Mi akkor azt mondtuk egyébként belül, én azt mondtam, hogy teljesen mindegy, mi lesz, ő el fog indulni. Aztán az Európa bajnokságon megmutatta, hogy igenis ott a hely a csapatban, aztán Tokióba pedig kiválóan szerepelt.
Tudom, hogy a sportban nincs értelme a haval kezdődő mondatoknak, de ha ő nem Michael Phelps pályatársa, akkor most többszörös olimpiai bajnok lenne.
Ez abszolút így van. A történelem majd 20-30 év múlva talán nem feltétlenül fog erre emlékezni, de mi azt tudjuk, hogy igen, 3-4-szeres olimpiai bajnok lehet, hogy eredményesebb lett volna, mint Hosszú Katinka. Hát az élet sorsfintóra az, hogy van egy bizonyos Q-faktor, ami valami miatt nem enged embereket, hogy a legesleg csúcsra érjenek fel. Neki, ha lehet mondani, démona, az Michael Phelps volt. Tehát Michael Phelps az egy földön kívüli, azzal adottsággal, azzal a testtel egész egyszerűen nem tudott versenyezni a világon senki, de senki. Talán ő is érzi ezt belül, hogy lehetett volna, de úgy gondolom, hogy bármi is történt, ő elégedett a sportolói pályafutásával. Nyilvánvalóan szeretnénk méltó búcsút adni Cselacinak az elmúlt 19 év pályafutása. Mi azt tervezzük, hogy az októberi világkupán egy teljes napot Cselaci életútjának állítunk. Az a tervünk, hogy Michael Phelps meghívjuk Budapestre, Magyarországra. Úgy gondolom, hogy Michael el fogja fogadni, hiszen itt lesz Milák Kristóf, a jelen és a jövő, mondhatjuk már, hogy talán legendája, és itt lesz az elmúlt 19 év óriási legendája Cselaci, és ilyenképpen szeretnénk elbúcsúztatni Cselacit, és persze számítunk rá a jövőben is, bármilyen munkát vállalhat, mi szívesen vennénk, ha a magyar úszósportban jelen lenne a továbbiakban is.
Vladár Sándort, a Magyar Úszószövetség elnökét hallották. A második magyar bronzérmet a tokiói olimpián a judós Tóth Krisztián szerezte, aki a 90 kilósok között lett harmadik. Virányi Zsolt kérdezte Hangyási Lászlót, a paksiak edzőjét, korábbi szövetségi kapitányt.
Nagyon megdolgozta az oroszt, lehetett látni, hogy egyre jobban fárad, és itt már amikor így lógott az óra, akkor nagyon ügyesen belpattant alá egy karfeltolásra, és azzal belegurította a dobásba, úgyhogy megcsinálta az akciót, és ezzel megszerezte a várva várt érmünket, úgyhogy nagyon gratulálok neki, hozzátéve azt, hogy azért ebbe az évben Európa-bajnokságon is, világbajnokságon is, olimpián is oda tette magát a harmadik helyre, ez egy csodálatos év volt neki és meg a magyar judónak is.
Lehet mosolyogni és örülni, hát Krisztián ugye nem csak a három érmet gyűjtötte be, hanem idén most már akkor ez a hatodik versenye is mindig érmet szerez, nem beszélve arról, hogy ugye a világbajnokságokon is mindig bejutott a nyolc közé.
Sok volt az ötödik hely, úgyhogy nagyon jó volt, hogy idén előrelépett, és ezekben a kiélezett helyzetekben ő hozta az érmet. Ő általában az fejbe is ott van, meg állóképességben is ott volt, mert neki nagyon sok aranypontos meccse volt, de talán inkább az, hogy meg tudta csinálni az akciót.
Ön szakemberként biztos érezte azt, hogy megint arra játszik, hogy kifárassza az ellenfelet, és nem fél attól, hogy jön a hosszabbítás.
Igen, az egyértelmű volt, meg arra kellett figyelni, mert azért ezt tudja mindenki, hogy ez a Igornyikov azért nem egy tüdőbomba, úgyhogy ez el szokott fogyni a mérkőzés végére. Az elején veszélyes volt, és akkor azt nagyon jó kibekkelt, hogy nem engedte, hogy két kézzel összefogják, és akkor utána úgy ez összejött neki.
Ilyenkor, amikor ugye elveszíti az ember a negyed döntőjét, és aztán megy vígaszágra, és jön több órás szünet, hát, akkor mire kell leginkább figyelni, mert a holland Fant Endellen is jött az a bizonyos aranypontos győzelem.
Igen, ilyenkor újra fel kell építenie magát, és nem szabad keseregni azon, hogy mindent mi lehetett volna, hanem tovább kell lépni, és tényleg, mint hogyha akkor kezdenéd újra a verseny. És ezt meg tudta csinálni igazából a Krisztián, és így sikerült neki a harmadik helyet megszerezni.
Már a paksi Pupréka ugye 52 kg-ban megérdemelte volna a bronzérmet, de hát ez nem ilyen egyszerű, ötödik lett. Mit jelent most ez a magyar cselgány sportnak? Mit jelenthet, hogy London után ismét biztos, hogy olimpiai éremmel tér haza a küldöttség?
Azért ez volt tervezve, egy érem és pontszerzés. Lehetett volna két érem is, mert a csapatban úgy benne volt, de hála Istennek ez most megvan, és egy ilyen kiélezett mindig az olimpia, hogy a sportágokból, hogy most tudnak érmet nyerni, tudnak bizonyítani. Hála Istennek most a judósoknak sikerült.
De többen fognak majd judózni ennek köszönhetően?
Hát reméljük, úgyis szükség van rá, mert ez a covidos időszak azért megfogta így a létszámot, úgyhogy most nagyon, nagyon jó az, hogy ezt lehet reklámozni az eredményt, és egyébként is a Krisztián az egy jó reklámarc.
Hangyási Lászlót, a magyar judó válogatott korábbi szakvezetőjét hallották. Súlycsoportváltás és sok nehézség tarkította a kötött fogású birkózók Korpási Bálint útját Tokióig. A BVSC 34 éves versenyzője a japán fővárosban a 67 kilósok között indulhat, mivel márciusban Budapesten kiharcolta a kvótát. Az Inforádiónak elmondta, ha nem szerepelt volna jól a tavaly decemberi belgrádi világkupán, akkor nem vállalta volna a további fogyasztást és feladta volna. A riporter Virányi Zsolt.
Ez egy elég hosszú időszak volt 2019-ben a Nursz utáni világbajnokság után. Ott a nem olimpiai súlyban sikerült bronzérmet szereznem, és utána választás előtt álltam, hogy hogyan tovább, és ugye ott Lőrinc Tominak 77 kilóban világbajnok sikerült megszerezni a kvalifikációt, azért döntöttem úgy, hogy megpróbálom a 67 kilóval, és akkor még úgy nézett ki, hogy 2020 márciusában lesz a kvalifikáció. A kvalifikáció előtt egy héttel elhalasztották a versenyt, és utána jött ez a hosszú egyéves időszak. Szerencsére gyorsan eltelt, és rendben el tudtuk végezni a munkát, és úgy vágtam neki, ugye még a márciusi kvalifikációra, ami itt volt Budapesten, és ott sikerült kijutnom az olimpiára.
Ez alatt a másfél év alatt mi volt a legnehezebb fejben, illetve hát fizikailag is figyelve az edzéseket, nem beszélve arról, hogy aztán március óta pedig az elmúlt hónapok sem lehettek könnyűek. Kevesebb verseny volt, ha jól mondom, de hát fejben ott kell lenni majd a tokiói olimpián.
Igen, hát amikor tavaly elhalasztották a kvalifikációt, illetve az olimpiát, azért nagyon nehéz volt megtalálni azt a motivációt, hogy ezt még egy évig fenntartsam, és abban az időszakban nehezen is tudtunk edzeni, ugye mindenki otthon próbálta karban tartani magát. Nehéz időszak volt, de szerencsére átlendültünk rajta, és jöttek az edzőtáborok, illetve tudtunk készülni egy verseny, ami decemberben volt Belgrádban egy világkupa, és igazából azt tartotta még bennem a motivációt, és és az is egy nagyon fontos mérföldkő volt, hogy az hogy fog sikerülni, mert hogyha nem sikerült volna, akkor valószínűleg nem vállaltam volna már ezt a plusz fél évet, és ott sikerült 72 kilóban nyernem, ezért plusz motivációt adott, és így indultam neki a 2021-es évnek.
Ezt hogyan lehet megoldani, hiszen pontosan hány kilogramról kell fogynia, amikor a 67 kilogrammosok között versenyez, és 72, ugye, amit mondott, az volt az eredeti súlycsoportja, csak az nem olimpiai.
Igen, hát amikor ugye 72 kilós voltam, akkor az átlag súlyom ilyen 75-76 kiló körül mozgott, és ugye onnan kellett így apránként leereszkedni, és lentartani a súlyomat. Nyilván ebbe volt rengeteg segítségem, dietetikus, illetve régi nagy bajnokok is segítettek, tanácsokkal láttak el, mint például Tóth István, illetve Majoros István, és így sikerült hoznom a súlyomat.
Majoros István ugye 2004-ben Athénban olimpiai aranyérmes lett, míg Tóth István kétszeres világbajnoki aranyérmes, de egy másik generáció. Tokióban a verseny előtt hogyan lehet megoldani, mennyire megterhelő, vagy hogyan lehet ezt úgy csökkenteni, hogy elviselhető legyen ez a fogyasztás, hiszen itt dekákról van szó, és hát hogy a hallgató is el tudja képzelni, biztos kell kabátot venni, szaunázni, tehát néha azért nehéz a helyzet, hogy meglegyen a súly, és ha éremért is megy, akkor kétszer is kell hozni a súlyát, ha jól mondom.
Igen, most a jelenlegi szabályok szerint a verseny kétnapos, és a helyosztók a második napon történnek, ezért mind a két nap a verseny reggelén be kell mérni, és ez nem egy egyszerű dolog. Most viszonylag már lent van a súlyom, én úgy gondolom, hogy az a maradék 2 kiló, ez viszonylag könnyen fog már lemenni, és az utolsó napokban azért be kell majd öltözni, illetve étel, illetve folyadék megvonás is lesz most már az utolsó napon. Én úgy gondolom, hogy megvan a céljaim, és ez hajt előre.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ezt csak úgy lehet elviselni, hogy az ember kőkeményen tudja, hogy mi az, amiért küzd. Egy olimpiai éremért megy Tokióba, illetve hát az aranyéremért?
Nekem a fő célom az, hogy ezt a 24 éves pályafutásomat azzal tudjam megkoronázni, hogy amit én beleraktam munkát, azt most ki tudjam belőle venni, és a maximumot tudjam nyújtani. Egy jó szereplés azért rengeteg dolgon múlik, és nehéz így esélytlatolgatni, nem is szeretek. A súlyban sok a hasonló képességű versenyző, nagyon sok múlik azon, hogy mentálisan mennyire felkészült a versenyző, illetve hogy aznap milyen lábbal kell fel.
Melyik lesz a nehezebb, az ellenfelek legyőzése, az, hogy nem lesz szurkoló, vagy ez a bizonyos fogyasztás?
Nyilván ugye az ellenfeleket le kell győzni, szóval ez a legnehezebb a sportágban. Az, hogy nem lesznek szurkolók, ez egy nagyon érdekes szituáció, de az elmúlt időszakban indultunk pár olyan versenyen, amikor ezt tapasztaltuk, hogy üresek a lelátók. Mindenki azért megy oda, hogy a maximumát, a legjobbját nyújtsa, és most, hogy ott lesznek szurkolók vagy nem, engem nem fog befolyásolni.
Gondolom tudatos volt az, hogy csupán a kvalifikáció megszerzése után egyetlen versenyen indult. Törökországban az mennyit segített?
Idősebb versenyzők közé tartozunk, ezért a versenyrutinunk már megvan, de úgy láttuk szükségesnek, hogy egy verseny még az olimpia előtt jó lenne végbirkózni, és az isztambuli versenyre esett a választás, ahol bronzérmet szereztem. Jól éreztem magam, jól ment a birkózás, az elődöntőbe vereséget szenvedtem a 2018-as világbajnok orosz ellen, egy XX meccsen 1-1 lett az állás, bírói ítélettel az orosz srác nyert. Jó felmérő volt így az olimpia előtt, és ebből is fogunk tudni tanulni.
Vagy akár még slusszpoénként azt is mondhatnám, hogy most akkor egy kicsit emiatt dacosabb lesz, vagy ott van önben az, hogy majd visszavágjon, ha találkoznak Tokióban.
Így bizony, mondhatjuk ezt is.
Korpási Bálint világbajnok birkózót hallották. Két számban indul a kajakozó Kopasz Bálint jövő héten a tokiói olimpián. A Győr világ és Európa bajnoka az 500 méteres négyesből végül kimaradt, 1001-esben és Nádas Bencével párosban azonban versenyezni fog Japánban. Még az elutazás előtt Szolnokon beszélgettünk.
Továbbra is nagyon gördülékenyen ment a fölkészülés, és semmilyen sértődés nem volt. Főleg így, hogy akkor 6 férfi kajakos két-két számot viszel mindenki, akkor ez így igazságos, és ennek örülök is. Amúgy is rendkívül kemény ez a férfi mezőny, ez így meg végképp bírható lesz. Lehet, hogy tényleg sok lett volna az a 3 szám, ezt most már nem tudom meg. Viszont 1001-es után szerintem még bőven fog annyi erő maradni, hogy egy jó K2 1000 métert is menjünk Bencébe, és az elmúlt hetekben a fölkészülés szuperül folytatódott. Akklimatizációs táborban könnyebb edzések lesznek, hiszen nem ilyenkor kell sokat edzeni. Az megtörtént az elmúlt hosszú hónapokban, években.
Korábban már mondta, hogy azért van 4-5 olyan ellenfele, aki aki az éremre pályázhat ön mellett. Mennyit sikerült akár előrelépni az Európa-bajnoki remek forma után?
Az Európa-bajnoki forma az annyira csúcsszuper volt, olyan magabiztosan tudtam ott versenyezni, mint 500 méteren és 1000 méteren, ugye az 1000 méter a fontosabb, hogy ez kicsit talán csúnya szó, de olyan érzés volt, mint hogyha játszani tudtam volna az ellenfelekkel, és ez azt jelenti, hogy nagyon jó formában voltam, ezt kívánom majd magamnak Tokióban is. Azóta igazából ezt a formát tudtam tartani, mentem pályákat minden héten kedden, ugye hétfőn meg az előfutamokat, úgyhogy csináltuk a protokollt, ahogy lesz a versenyen is, kivéve nem hajnalba kezdtük. 3 perc, 23 másodpercet is mentem 1000 méteren, ami nagyon jónak számít, ugye közepesen erős hátszélbe. Ez még lehetett volna lejjebb is, hogyha erős hátszél van, szembeszélbe ugye tudtam 35-öt menni, és ezek az idők nagyon biztatók. Várom őszintén azt is, hogy extrém körülmények legyenek kint, hullámokat tekintve, és főleg hátszeres hullámos pályát, az nekem nagyon fekszik. Mindig is szerettem fiatal koromban is, gyerekként is, amikor kajakoztam a nagy hullámokat, az extrém körülményeket. Nekem az mindig feküdt, és felnőttként is ez továbbra is megmaradt, úgyhogy nekem az még plusz erőnyönre válhatna, ha tényleg azok bejönnének, amit mondanak.
A magas hőmérsékletet hogyan fogja tudni kezelni?
Remélhetőleg jól, hiszen az elmúlt hosszú hetekben nagyon meleg volt, úgyhogy elmondhatjuk, egy nagyon meleg nyarunk volt tényleg, és ezek a 30 fok fölötti hőmérsékletek voltak minden nap. Átlagban szerintem volt ez a 34 fok, úgyhogy ott se lesz melegebb. Hogyha összejönne Tokióban, hogy 35 fok környéki hőmérséklet, illetve 90%-os páratartalom, azért azt az én szervezetem is nagyon megérezné, de bízom benne, hogy a többi is, de remélem, hogy nem fog mindkettő beteljesülni.
Nádas Bencével azért nem most próbálták ki először a párost, voltak már korábban is egy hajóba ülések. Mennyit tudtak előrelépni az elmúlt hetekben?
Minden héten Bencében volt egy-két összeülésünk az elmúlt hetekben, és ennek hatására egyre összeszokottabbak voltunk a Bencével, ez tök jó. Ez kell 1000 méterre, illetve egyszerre tudjuk beladni az erőt, nagyon jól látszik a dinamika. Ez is az egyik kulcsa egy párosnak, még hogyha a két ember nem is feltétlen a legjobb egyéni teljesítmény nyújtja, de hogyha már egyszerre tudjuk a csapást leadni, akkor az már tényleg egy több mint fél siker. És már nagyon szépen le tudom követni hátul a Bencét.
Mennyire volt ez egyébként szokatlan, azért mégis majdnem mindig ön volt a stroke eddig?
Igen, eleinte egy nagyon picit szokatlan volt, hiszen Bencének egy picit nagyobb a háta, egy erőteljesebb, meg egy 4-5 kilóval nehezebb is nálam. Sose voltam az a hátsó ember, toló ember, de így, hogy most összeszoktunk, és nem sokára itt a verseny, nagyon komfortosan érzem hátul magamat, és le tudom követni a Bencét, ez jó érzés, és ő is azt mondja, hogy nagyon jó jön az erő alá, és szinte nem fogy el az erő. Mentünk már 8 perceket, hosszabb távokat, és azt mondta, hogy nagyon jó érzés volt neki, hogy ilyen hosszasan tudom aláadni az erőt. 1000 méter végén meg reméljük, hogy ebben a fölállásban, hogy én ülök hátul, dinamikusabb lesz a megindulás, mint eddig volt, hogy ő ült hátul. Habár úgy is tényleg jó volt, és az a 3 perc 13, amit eveztünk a válogatón Szegeden, az nem volt rossz. Viszont most eveztünk 3 perc 16-ot is szembeszélve, és ez tényleg jó időnek számít, úgyhogy nem csináltuk meg a protokollt, például az étrend kiegészítőkből, amit a versenyre megcsinálunk, az is még húzott volna le másodpercekből. Hátszélben meg remélhetőleg 3 perc 10 alá tudunk majd menni, hogyha ez lesz Tokióba.
Kopasz Bálint világ és Európa bajnok kajakozót hallották. Mindhárom 500 méteres számban szerepelhet Tokióban az olimpiai bajnok kajakozó Csipes Tamara. Az elutazás előtt a kis és szeles időben beszélgettünk először a felkészülés hajrájáról.
Szerintem jól sikerültek, mindent meg tudtunk csinálni, amit szerettünk volna. Mondjuk mindig ugyanúgy készülünk, most egy vagy három szám csúcsformába kell kerülni. Ez igazából az egészben a lényeg. Igen, hát nem azért edzünk egész évben, hogy nem érjünk ki három számot, szóval azért nem féltem magam.
A tokiói olimpia programján is úgy van, mint Rióban, tehát 6 napig vannak kajakkenu versenyek, ideális esetben aki három számot megy, annak 6 napon kell versenyeznie is.
Így van, páros, egyes, négyes.
Hogyan alakult a párosuk, mennyire sikerült még egy lapáttal rátelni arra a munkára, amelyet az elmúlt években folytattak Medvecki Erikával?
Igazából a párosunk technikailag mindig jó volt. Nekünk inkább az, hogy az egyéni teljesítményünk kicsit jobb legyen, és akkor így a párosunk is jobb. Szerintem nagyon jól sikerült a páros felkészülés is.
Mennyire tudtak egymásra angolódni egy olyan helyzetben, amikor ön három számot megy, Medvecki Erikának pedig az az egy szám van most erre az olimpiára?
Ez az első számunk. Eleve edzéstársak vagyunk az Erikával, szóval ez így könnyebbség sokkal. Az az első szám. Aznap én arra fogok koncentrálni, csak nekem ilyenkor nem az jár a fejemben, hogy fú, lesz még két számom, hanem aznap az a számom van, és akkor 100%-ig arra koncentrálok,
jelent-e bármiféle plusz nyomást, hogy a négyes viszont minden egyes világversenyen aranyérem esélyes?
Mindenképpen nyomás egyik oldalról, de a másik oldalról meg motiváció. Nálunk is azért ez így a fejünkben pontosan ugyanúgy. Aranyér megyünk, aranyesélyes, tehát tisztában vagyunk ezzel. Mi ehhez mérten is állunk az egészhez hozzá.
Mennyire tudtak összecsiszolódni? Azért a négyesre sosincs túlságosan sok idő, általában csak heti egy, néha két edzés.
Igen, heti egyeket edzettünk együtt. Kevésnek hangzik, lehet, hogy egy picit kevés is, de ha mind a négy lány jól teljesít egyéniben, és profi a hozzáállásuk, akkor igazából nem lehet ebből gond. Illetve, hogyha bármi gond van, akkor valószínűleg nem azért, mert mondjuk kettővel kevesebbet vagy többet edzettünk együtt.
Mivel lesz elégedett az olimpia végére? Három érem?
Igen. Egy arany, és még két érem.
Csipes Tamara olimpiai bajnok, többszörös világ és Európa bajnoki aranyérmes kajakozót hallották. Interjút készítettünk Bodonyi Dórával is, aki Kozák Danutával párosban és a négyes tagjaként szerepel majd Tokióban.
Izgatott vagyok, meg úgy érzem, hogy jól sikerült az egész éves felkészülésünk, úgyhogy várom nagyon.
Mennyire csiszolódott össze a két csapat hajó, a páros, illetve a négyes?
Szerintem minden héten tudtunk mindkettő gyakorolni, úgyhogy szerintem jól megtaláltuk a közös mozgás, vagy jól egymásra éreztünk.
Mennyire volt nyugodt az itteni munka?
Teljesen. Talán kevesebben is voltak, mint ugye ezt megelőző években. Tudtunk egyeztetni a többi csapattal is, hogy ne szavarjuk egymást. A csapatos edzések is nyugalomba teltek, úgyhogy jó volt.
Tudtak építeni a válogatóra és az Európa-bajnoki szereplésre?
Igen, átbeszéltük. Ugye a négyes ugye volt változás, szóval ott azért más. Tehát, hogy ott úgymond ebből a szempontból nem vettük figyelembe az EB-t, de a párosban ugye már most ez az a harmadik versenyünk, és mindegyik versenyből tanultunk.
Kozák Danutával miképpen alakult a közös munka, így lépcsőről lépcsőre tudtak építkezni?
A válogatóhoz képest már én azt gondolom, az EB-n is jobban szerepeltünk, vagy hogy inkább azt mondom, hogy összeszedettebbek voltunk, és akkor hogy mindig volt valami minden edzésen, amit tudtunk gyakorolni.
Tokióban nem lesznek egyszerűek a körülmények, mennyire készült fejben arra, hogy a szokásosnál is nagyobb fegyelmezettségre lesz szükség?
Most őszintén szólva, amúgy se szoktunk eljárkálni a versenyen sehova, de tényleg, tehát szerintem a kajakosok így teljesen így külön, tehát tényleg csak a pálya és a szálda között szoktunk járkálni. Biztos lesznek más szabályok is, amit még be kell tartani, de úgy nem izgulok emiatt.
Milyen eredményességnek tudna örülni, ha augusztus 8-ára, 7-ére?
Hozzuk ki magunkból a maximumot, tehát nem úgy jöjjünk haza, hogy még ezt másképp csináltuk volna, és akkor remélem, hogy jó eredmények lesz.
Bodonyi Dóra többszörös világ és Európa bajnok kajakozót hallották. Saját magának és környezetének is szeretne bizonyítani Nádas Bence a tokiói olimpián. A Szeged kajakozója Kopasz Bálinttal párosban és a négyes tagjaként szerepelhet az ötkarikás játékokon.
Nem az Európa bajnokság jelentette a legnehezebb időszakot, hanem ugye az előtte lévő másik két hónap, ami eléggé stresszes volt, hiszen Tótka Sándorral éveken át ugye négyes volt a főszámunk, négyesre készültünk, Sanyi is rengeteget nélkülözött, ugye az egyes nem is tudott indulni, 18-ba, 19-be is a négyes élvezett prioritást. Ez nekünk egy fájó pont volt, hogy ugye Kuli István sérülése és egyéb körülmények miatt sajnos ez a négyes nem mutathatta meg, hogy mit tud. És ez nekünk egy nagyon fájó pont volt, és ez a másfél hónap a sajnos hiába dolgoztunk sportpszichológusokkal, ahhoz képest is eléggé stresszes volt, hiszen amennyi munkát beletettünk, sajnos nem tudtunk abból a négyesből kivenni semmit, úgyhogy egy új, úgymond időszámítás kezdődött az Európa-bajnokság után, amikor kihirdették a csapatot. Ez alatt a rövid idő alatt kellett a lehető legjobb négyes egységet megtalálni, amit úgy gondolok, hogy ebből a hat emberből szerintem most kialakult az a négyes, amivel majd az olimpián megmutathatjuk, hogy mit tudunk.
Ebben is volt változás, mert végül Kopasz Bálint helyett bekerült ebbe az egységbe Béke Kornél.
Igen, volt változás. Kornéllal azt Mondanám, hogy a hajónak a dinamikája kicsit kiegyensúlyozottabb lett. Bálinttal pedig ugye előtte is próbálgattuk, hogyha helyet cserélünk, a párosunkban abszolút lehet jövőkép, és szerintem szép eredményt is el tudunk majd érni az olimpián, és akkor ebből adódóan jött az, hogy akkor így tudunk menni 1000 párost is, és akkor szerintem tényleg jó eredményt fogunk ott kint majd mutatni.
Első olimpiájára készül, mit jelent önnek, hogy két számban indulhattok jóban?
Ez egy gyerekkori álmom volt, és nagyon szeretném megmutatni magamnak, meg szeretteimnek, meg hogy miért kerültem bele ebbe az olimpiai csapatba, és szeretnék az olimpián a srácokkal jó eredményt elérni mindkét számban.
Nádas Bence után interjút készítettünk Béke Kornéllal is, aki Varga Ádámmal párosban indul, illetve a négyesben is helyet kapott.
A fő számom azt én a párosnak érzem, így arra fektetném inkább a hangsúlyt. Azzal én bizakodó vagyok, úgy érzem, hogy ha majd kint a versenyen a maximális teljesítményünket tudjuk lehozni, akkor tudjuk hozni a döntőt, és akár ott a döntőn belül is szép eredményt tudunk elérni. Még nem akarok nagyon így helyezésekbe belemenni, mert azért az olimpián bármi megtörténhet, és itt csak a jó egységek lesznek négyessel is. Én bizakodó vagyok, mert az idő rövidsége miatt nehéz lehet összerakni egy négyes, de úgy érzem, hogy elég jól összecsiszolódtunk már most. Még fogunk gyakorolni a négyes versenyekig, és úgy érzem, hogy a döntő az ott is a reális célkitűzés.
Nagyjából fél évvel ezelőtt mennyire bízott abban, hogy ott lesz az olimpiai csapatban?
Kicsit visszamenik, mert mondjuk egy évvel ezelőtt még egyáltalán nem bíztam volna benne. Fél évvel ezelőtt pedig már megláttam az esélyt, és úgy is kezdtem el a tavalyi évi felkészülést.
A pályafutását tekintve azért a korábbi sikerek után mekkora lépést jelent önnek, hogy ráadásul a válogatottban egy ilyen évben mutatkozhatott be?
Nekem ez nagyon nagy ugrásnak számít, eddig én csak U23-as korosztályban versenyeztem, még nem volt felnőtt versenyen való részvételem. Ráadásul pont az én egyik kedvenc számomban K2000 méteren tudok részt venni. Kicsit érzem a súlyát, hogy ez egy nívós szám, de úgy érzem, hogy a felkészülésünk rendben halad, és majd jól tudunk versenyezni.
Az Európa-bajnokság óta mennyit tudtak fejlődni?
Úgy érzem, hogy az Európa-bajnokság utáni időszak elég volt arra, hogy tudjunk még fejleszteni. Eddig is, ezután is minden rendben fog folytatódni.
Edzéseken azért a legtöbbször még azok is egyéniben vagy egyes hajóban szerepelnek, akik egyébként csapathajóban indulnak. Jelent-e ez bármiféle nehézséget? Egyáltalán hogyan képzeljük el a közös munkát Varga Ádámmal és a négyes tagjaival?
Én úgy gondolom, hogy a csapathajó eredményessége az egyes kvalitásoktól függ, szóval egyesben kell jó teljesítményt nyújtani ahhoz, hogy egy csapathajó tudja menni. A páros esetében Varga Ádámmal mi csapattársak vagyunk, tehát mi egy csapatba készülünk egy helyen, látjuk egymást, és igazából ez nagyon sokat motivál is, ugye Ádám 1000 méterre is készül, és egymást húzzuk edzésen. Vele könnyebben van megoldva a csapathajós edzés, vele bármelyik edzésen azt tudjuk mondani, hogy akkor most párosba fogunk edzeni, és akkor ez megvalósítható. A négyes tekintetében ez kicsit nehezebb, mert négyen, három különböző csapatban edzünk.
Mennyire van szükség egyébként az ön véleménye szerint arra, hogy a hajón kívül is jó viszony legyen, akár a párosbeli, akár a négyesbeli csapattársakkal? Önnél ez hogy működik?
Én fontosnak tartom ezt, hogy meglegyen az összhang, mert egy pályán belül nagyon sokszor a taktika azt követeli meg, hogy indítsunk és reagáljunk valahogyan az ellenfeleknek a versenyzésére, és ez szerintem sokkal könnyebb akkor, hogyha a versenyző csapathajóban egy hullámhosszon vannak, tudják egymásnak a gondolatait, ezért fontosnak tartom, hogy meglegyen kint is az összhang, de úgy érzem, hogy az, amiben én most benne vagyok, a férfi kajak csapat itt az olimpián eléggé összhangban van, és korban is, meg felfogásban is szerintem megtaláljuk a közös hangot.
Varga Ádámmal pedig ez nem lehet gond, miután klubtársak?
Varga Ádámmal szerintem a lehető legjobban vagyunk összecsiszolva, már 3 éve csapattársak vagyunk, edzésen kívül is töltünk együtt időt, én úgy érzem, hogy megvan az összhang, és szinte szavak nélkül meg tudjuk egymást érteni a pályán belül, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezen nem fog múlni a versenyzés.
Béke Kornélt, a KSI kajakozóját hallották. Néhány nappal az elutazás előtt interjút készítettünk a fiatal kenus Fejes Dániellel is, aki Adolf Balázsral közösen és egyesben is szerepel 1000 méteren a tokiói olimpián.
Nagyon sokat mentünk párost is, azért általában így is az edzések nagy része az egyesbe van, mint mindenki másnál. Szerintem előre lépés az a rajtba lesz, azt mondtuk is sokszor, hogy azon sokat kell dolgozni, és úgy érzem, hogy egyre jobban megy, egyre kevésbé megy el a hajó. Szerintem abba mindenképp fejlődtünk. Az iramba is, bár az igazi sebesség az majd csak a versenyre fog kijönni, de szerintem ott is az idők alapján most a versenyen már jobb időket megyünk, mint a korábbi versenyek előtt.
Azért a taktika továbbra is a hajrára épül? Mert ugye mindig is abban voltak a legerősebbek.
Arra épül a taktika, hogy lőtávolba maradjunk, hogy ott maradjunk a mezőnnyel. Az első 500 az meg a rajt is erről fog szólni, és akkor utána a második 500-at meg annyira nem kell legyakorolni, mert azt mindig jól meg tudjuk csinálni, ezt mindig ki tudjuk húzni a zsákból.
Egyesben mire számít?
Nem gondolkozok rajta sokat, vagy hogy nem került előtérbe még. Szeretnék egy tisztes helytállást. Rég versenyeztem egyesbe, a legjobb tudásom szerint akarok teljesíteni, de a lényeg az a párosom van.
Párosban mivel lenne elégedett?
Az első cél az, hogy a döntőbe bekerüljünk. Úgy középfutam után van 2 óránk, hogy a döntőre felkészüljünk. Ott a lehető legjobb pályát menni. Az 1-6-tal elégedettek lennénk. Úgy gondoljuk, hogy ott bármi megtörténhet.
Fejes Dániel Kenust hallották. Már a véget ért az ötkarika. Kollégáim Kalapos Mihály, Kaposi Dávid és Virányi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok. A viszonthallásra.